kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait, vendégeinket, és külön nagy szeretettel köszöntöm főtiszteletű dr. Balla Péter rektor urat, a mai előadónkat, és Isten áldja meg együtt lakozásunkat. Reméljük, hogy még érkeznek többen, sajnos az időjárás nem kedvezett a mai napunknak, mert mindenütt jég van az úton, és talán ez valamennyit fog olvadni, és elmernek indulni többen, hogy egy kis késéssel ideérjenek. Kezdjük meg alkalmunkat könyörgéssel, hitvallástétellel, a 371. dicséretet énekeljük. Jézus Krisztus egy mesterünk, mennyei szent bölcsességünk és nékünk, bizonyos idvességünk. Csendesedjünk el szívünkben egy rövid imádságra. Köszönjük, drága Urunk, hogy jelenlétedben lehetünk ezen a délelőttön is. Áldunk téged azért, mert egy mesterünk vagy, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy megkerestél és megtaláltál bennünket, felvettél, megtisztítottál és tartasz napról napra. Köszönjük, hogy ez lehet a mi hitvallásunk is, nem csak bizonyosságunk, hogy Jézus Krisztus a mi mesterünk, mennyei szent bölcsességünk, ő adatott nekünk szentségül, igazságul, bölcsességül és váltságul. És köszönjük, hogy akik ő hozzá tartoznak, mindent ő benne kell megtalálni. Áldunk, hogy ennek a délelőttnek a szolgálataiban is te lehetsz a középpont, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük neked, hogy megismertetted magadat velünk, és felragyogtál nekünk. Kérünk téged, hogy ez a ragyogás soha el nem újjon, hanem ez adjon nekünk szabadságot, örömöt, boldogságot, a szolgálatra való indítatást, a misszióban való felelősséget. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és kérünk, hogy dicsőséged még szebben tündököljön a mi számunkra, egyre szebben. Amen. Kedves testvérek, egy igével szeretném köszönteni a testvéreket. A zsidókhoz írt levél 13. fejezetének a 8. versében olvastuk és olvassuk ma Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz. A bizonyára emlékeznek rá a testvérek, hogy amikor karácsony táján először hirdettem azt, hogy Balla Péter testvérünk fog előadást tartani január 9-én 9 órától, ez ott hirtelen jutott eszembe a szószéken, és nem hoztam fel semmit, csak gondoltam, hogy karácsonykor olyan sokan vagyunk, hogy most is hirdetem előre, hogy készüljünk rá, és nem jutott ott eszembe az előadás címe, hanem csak annyit mondtam, hogy Jézus Krisztusról fog beszélni, szóval a téma jó. Hát ez valóban igaz, hogy Jézus Krisztusról fog beszélni, ugye? És nagyon örültem, amikor elolvastuk ma reggel ezt az igét a zsidókhoz írt levélből, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. Ez tulajdonképpen, ha olvastátok az igét, mintha úgy be lenne szúrva, persze professzor testvérünk többet tud erről, de én azt láttam, hogy mintha csak úgy ott be lenne szúrva két gondolat közé, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mind örökké ugyanaz. És tudjátok azt, hogy a zsidókhoz írt levél lényegében olyan zsidó keresztényeknek szólt elsősorban, akiknél az volt a nagy veszély, hogy visszaesnek a régi vallásukba, visszamennek az áldozatokhoz, a törvényhez, a zsidó szokásokhoz. Szóval a zsidókhoz írt levél éppen ezért beszél talán nagyon intenzíven és nagyon komolyan Jézus Krisztusnak a váltságáról. Jézus Krisztusnak az engesztelő áldozatáról. Ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Így nézzünk rá. És olyan szép, ahogy oda mondja, oda szúrja ezt az egy mondatot. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ezen a mai délelőttön fogunk hallani az Ószövetségből is egészen bizonyosan igéket, mert Jézus Krisztus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz, és nem csak az isteni lényét jelenti ez ami számunkra, hogy ő Isten fia, Isten lénye maga, orcájának tündöklő mása, énekeljük az énekben, az igaz Istenből való igaz Isten, a világosságból való igaz világosság, nem csak azt jelenti ami számunkra, hanem azt jelentette mindenkor hívő népe számára, hogy ez a Jézus Krisztus, aki tegnap, ma és örökké ugyanaz, legyen elég ami számunkra. Elég nekünk a Krisztus. Elég nekünk a Krisztus váltsága. Elég az az üdvösség, amit ő ad. Ettől többet, nagyobbat, szentebbet, igazabbat, kiválóbbat senki nem adhat nekünk. Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz összekapcsolja az idők távlatait, lényegében ez az ige, én úgy látom, testvéreim, összekapcsolja a világ teremtése előtti időt az örökké valósággal, és azt mondja, hogy minden Jézus Krisztusra nézve történik. Minden ő benne áll fenn. Őt adta nekünk Isten váltságul, bölcsességül és szentségül. És én többször hirdetem itt a gyülekezetben, tudjátok, hogy meg vagyok győződve arról, hogy az Ószövetség hívői, akik valóban hittek, azok mindig Jézus Krisztusra tekintettek előre. Amikor Ábrahám azt mondja, a fiát felvíve a Mória hegyére, és tudjátok, megkérdi Izsák, hogy apám, de hát hol van az áldozati állat? És amikor Ábrahám azt mondja, hogy az Isten majd gondoskodik áldozati állatról, az Isten majd gondoskodik. És ugyan van ott egy kos fennakadva a szarvával a bozótban, de minden bizonnyal hiszem és vallom, hogy Ábrahám erre a Krisztusra nézett, hogy egyszer majd az Isten az ő fiát teszi a Golgota oltárára, azért, hogy mi később énekelhessük Krisztus ártatlan bárány, a Golgota oltárán nagy engedelmes voltál, hordozván bűneinket, te váltottál meg minket. Jób könyvében olvasunk a 33. fejezetben, pasarétiek megint csak tudják, mert ezt az igét nagyon szeretem, a Károli 1590-es fordítás szerint úgy van, hogy szabadítsd meg, hogy meg ne halljon, találtam engesztelést. Egy nagy újongás a Jób könyvében, testvérek. Jóval Krisztus születése, földre jövetele, testet öltése előtt. Egy nagy újongás, nem kell meghalnia, meg ne halljon, találtam engesztelést. És minden bizonnyal Jób a megváltóra tudott nézni, amikor azt mondta, hogy majd. És ott Jób, amikor azt mondja, tudom, hogy az én megváltóm él, ugyanezt vallja Jézus Krisztus tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz. És mit jelentett körülbelül az, hogy ma? A ma az azt jelentette, hogy voltak szemtanúk. Ezt tudjuk, különösen János képviseli, ugye a levelében. Van, akiknek megadatott az, hogy szemtanúk legyenek. Hiszen keresztelő János rámutat, itt az Isten báránya. Íme, nézzétek az Isten bárányát. Amikor Simeon kezébe veszi, azok a ma emberei, amikor kezébe veszi a gyermek Jézust, és azt mondja, hogy most már nyugodtan halok meg, mert látták az én szemeim a te üdvösségedet. És tudjuk, testvérek, amikor János apostol azt mondja, már öreg fejjel, már nagyon idős életében, amit kezünkkel láttunk, tapintottunk az élet igéjéről, és ugyanez a János hozzáteszi, hogy igen, mi a ma emberei vagyunk, akik láthattuk Jézust, akik hallhattuk, de majd jön egy következő nemzedék, írja ugyanez a János, csak az evangéliumban, hogy de boldogok azok is, akik nem látnak és hisznek. Mert a szemtanúk, a hit, az üdvösség, az örök élet szempontjából a szemtanúk nem nagyobbak, mint a hit tanúk lesznek majd, mint a fül tanúk lesznek, akik hallják az evangéliumot, ugye? Mert Jézus Krisztus tegnap, ma és örökké ugyanaz. És testvérek, legyünk hálásak azért, hogy mi ezt a Jézust ismerjük. Mi ehhez a Jézushoz tartozhatunk. Így szoktuk mondani, hogy mi ezzel a Jézus Krisztussal vagyunk összekapcsolva. Egyszer egy konfirmandus gyerek most nem régen megkérdezte, hogy hát Géza bácsi, mit jelent az, hogy Krisztussal összekapcsolva? Mondtam neki, hogy hát körülbelül annyit jelent, képzétek, amikor az ejtőernyős össze van kapcsolva az ejtőernyővel. Milyen jó, hogy össze van kapcsolva, biztonságosan az ejtőernyővel. És megtartja és megmenti őt az ejtőernyő. Persze lehet ezt a János 15 fényében úgy is mondani, hogy maradjatok én bennem és én ti bennetek. Jézus Krisztussal való szoros kapcsolatunk. Jézus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. Azt akarja mondani akkor a zsidóknak, ne menjetek máshoz, ne menjetek máshova. Én is szoktam ezt mondani, és ezt megint lehet, hogy hallottátok, főleg a KT csoportok hallják, a felnőtt konfirmáción is mindig elmondom, hogy milyen nagyszerű, hogy a mi számunkra kigyulladt a neon. És akkor nem a petróleum lámpa fényénél ülünk, mert nagyon jó volt valamikor a petróleum lámpa, mert ott is lehetett olvasni. A törvényben is megszólalt az evangélium, a szabadítás, az Ószövetségben is tündököl már nekünk, de amikor felkelt a naprán véled, énekeljük. Amikor az igazi világosság eljött a világba, ugye? És el kellett mondjam valakinek, hogy aki azt mondta, hogy de azért tudod jó megtartani a pászkát is, azért a pászkát is meg kell tartanunk. És mondtam neki, hogy nem. Nem, mert nekünk új szövetség adatot, mi új szövetségben lehetünk a Jézus Krisztus vére által, és pontosan a zsidókhoz írt levélben olvassuk, amit Calvin nagyon szépen mondott, de hát ezt majd holnap a gyülekezetnek elmondom, ha élünk, de azért, ha valaki nem lesz itt véletlenül, már hadd mondjam el. Calvin azt mondja, hogy mert Krisztus halála nem töröltetett el, hanem örökké való erővel bír, és úgy meghozza gyümölcsét, mintha folyvást folyna. Mintha folyvást folyna. Krisztus halála nem töröltetett el, hanem meghozza gyümölcsét, mintha az ő vére folyvást folyna. Jézus Krisztus tegnap, ma, mindörökké ugyanaz. Ezért volt az Ószövetség népe számára is kegyelem, a hívők számára bocsánat, Bűn eltörlése és engesztelés, és ezért lesz a világ végéig, addig, míg Jézus Krisztus vissza nem jön. Hiszen azt mondja az 1 Korintusban, amíg eljövend lesz, bűnbocsánat lesz, engesztelés, lesz kegyelem, lesz örök élet. Mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanazt a kegyelmet kínálja minden kor népének. Ugyanazt az üdvösséget adja, ugyanabba a dicsőségbe várja az ő népét, minden kor népét, akik hisznek ő benne, akik hitáltal megragadják őt, és vele járnak, és vele élnek, és őt dicsőítik. Legyen középpontban a te életedben ez a Jézus Krisztus, meg az enyémben is, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Amen. Kedves testvérek, egy rövid imában forduljunk a mi Urunkhoz, csöndesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy vállaltad, hogy eljössz a kínra és a halálra. Köszönjük, hogy egész földi életed szenvedése azért történt, mert ki akartad engesztelni az atyát, meg akartad békíteni irántunk, és köszönjük a felajánlást, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Magasztalunk téged, Urunk, hogy a Biblia minden lapján ugyanaz a Krisztus hirdettetett. Ugyanabba a Krisztusba lehetett bízni, fogózni, és köszönjük, hogy az utánunk jövő nemzedékeknek is ez a Krisztus kínáltatik fel, a Golgota győztes Ura, a feltámadott Jézus Krisztus, aki él, és aki egyszer majd testben visszajön, és meglátjuk őt, amint van. Köszönjük, Urunk, hogy dicsőségedbe fogadsz bennünket. Köszönjük, hogy örökké való vagy, és aki benned él, aki veled él, annak élete van, örök élete van, és mi tudjuk, János apostollal mi is valljuk, tudjuk, hogy örök életünk van, mert megtart bennünket az a Krisztus, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Hadd teljünk el veled, Urunk, hadd gyönyörködjön bele a szívünk, amikor halljuk az előadást, az igéket ebbe a csodálatos Krisztusba. És köszönjük, hogy úgy mehetünk el innen, hogy ő a miénk, és velünk van a világ végezetéig minden napon. Légy áldott, és adj nekünk áldást ezen a délelőttön. Amen. Akkor szeretettel kérjük professzor urat az előadásra.
Kedves testvérek, én is nagyon szépen köszönöm a kedves hívást, és azt, hogy a felkérés is arról szól, ami a legnagyobb kincs számomra, hogy Jézus Krisztussal foglalkozhatunk. Az áhítat sok mindent elővételezett abból, amit mondani szeretnék. Egyrészt a napi ige, egy remek nyitó ige ehhez, de azért is, mert lelki közösség van köztünk régóta, és azt hiszem, hogy a Szentírást ugyanúgy olvassuk, szeretjük, ahogy a gyülekezet lelki pásztorai és tagjai. Egy olyan útra hívom most délelőtt két összefüggő, de különálló részletben a testvéreket, amely egy kicsit személyes hitvallásszerű, már annyiban is személyes hitvallásszerű, hogy igéket fogok választani, kiemelni, de még nagyon sok másról is lehetne szólni. Tehát feltétlenül valamilyen módon szűrnöm kell, és a testvérek akár maguk is hozzátehetnének már most majd sok másik kedves igét. Ezek most az általam idehozott igék lesznek, ennyiben van egy ilyen egyedi jellege. És abban is megértést kérek, hogy az idővel való gazdálkodás véget lesz olyan, amit tényleg csak röviden említek, úgyis egyébként szerintem a fejünkben levő aranymondásszerű sok igéről lesz szó, és csak néhány lesz olyan, ahol jobban megállok, és tényleg egy-egy szavára különösebben is felhívni szeretném a figyelmet, ahol mintegy elemezzük azt a rövidebb szakaszt egy picit több percben, mint a többit. És mind a kettő előadáshoz azt szeretném előre vetni, testvéreim, hogy a legfontosabb döntések a Szentíráshoz való hozzáállásunkkal megszületnek. Tehát nem a végén szeretném elárulni, hanem inkább az elején, hogy szintén, ahogy az áhítatban is hallottuk, én is úgy olvasom a Szentírást, hogy a teljes Szentírás Isten írott igéje, a teljes Ó és Új Szövetség, de van benne üttörténet, és mi, akik az Új Szövetség népe vagyunk, mi az Új Szövetség felől olvassuk az Ószövetséget. Tehát az ószövetségi szakaszoknál én sem állok meg ott, ami a legérthetőbb kérdés lenne különben, hogy a legelső olvasó, vagy a legelső elhangzott helyzetbeli jelenlevők, például egy proféciás igénél, mit értettek abból, hanem az Új Szövetség népe hogy érti. Ezt azért bocsátom így előre, mert a testvérek kicsi hozzáolvasással egyes textusokról más véleményeket is könnyen találhatnak majd, mint amit én most mondani fogok. És ezt nyílt sisakkal elárulom, hogy ez azért van, mert van sok textusnak egy olyan olvasata, amely csak a kortörténeti beágyazottság alapján szemléli, és nem az üttörténetbe beágyazottság alapján. A zsidókhoz írt levelet olvassuk hosszabb ideje a kalausz szerint, és a 8. fejezetre hadd utaljak vissza, ahol nagyon bátor jelzőket használ a Szentírás, amikor az Új Szövetségről azt mondja, hogy jobb, mint az Ószövetség. Az előbbiek alapján értitek, testvéreim, hogy Isten igéje a teljes Szentírás, tehát egy bizonyos szempontból nem használhatjuk, hogy jobb, az értékítélet szempontjából, mert érték egyformán értékes, az Isten igéje minden része. De a Szentíró azért fogalmaz mégis így, mert nem lennénk megváltva, ha nem lenne új szövetség. Tehát szükség volt az újra. Ezt elemzi hosszan a 8. fejezetben, és ezért mondja ki, hogy jobb ígéretek alapján tétetett, különb, ezt a szót is használja, jobb, több szóval írja le ott a különböző versekben, de leginkább a 6. versnél. Tehát én is, testvéreim, az új felől olvasom az Ót, és ezért bátran megtalálom Jézust az Ószövetségben is. Én is vallom, hogy az egyház atyák régen gyönyörűen megfogalmazták, az Ószövetség az Új Szövetségben bomlik ki, és az Új Szövetség az Óban benne rejtezik. Előre mutat az Ó az Újra, és visszamutat az Új az Óra, a kettő elválaszthatatlan már számomra, és a kettőt Jézus Krisztus személye köti össze. Így induljunk el egy ilyen együttes ige olvasásra most ezen a néhány délelőtti percen, és az első hadd legyen mindjárt a protoevangélium, az ős evangélium, a Mózes első könyve 3. részének 15. verse. Itt ezt olvassuk, ugye az Úristen mondja a kígyónak, ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt, ő a fejedet tapossa, te pedig a sarkát mardosod. Ebből a versből azt olvasom ki, testvéreim, bármilyen fájdalmas, hogy van bűn és van sátán. A bűneset története után vagyunk éppen, és a bűneset következményei miatt van, nem csak amit az Úr a kígyónak mond, hanem a testvérek ismerik jól, hogy ezután az asszonyt is megszólítja a szülés fájdalmáról, sok következményét elmondja a bűnesetnek, de már itt, és örüljünk együtt ennek, nem az ítélet önmagában szólal meg, hanem felvillantja, hogy ennek a kígyónak, ez számunkra a sátán, az ördög, lesz valaki, aki le tudja győzni, az ő fejére tapos. Talányos egy kicsit ez a vers, maga a zsidó írásmagyarázók, akiknek az első renden saját szövege ez, és elismerik, hogy nagyon mély értelmű, van, aki nagyon egyszerű olvasatot ad neki, például, hogy a kígyótól miért fél az emberiség, ennek egy ilyen megokolása, de még a zsidó írásmagyarázók közt is vannak a számomra lélekben közelebb állók, akik felmerik vetni azt, hogy ezek már szimbolikusan előre utalnak valamire. És ott is eltérés van a között, hogy az emberiség küzdelme a gonosz hatásokkal, mert itt az utód egy utódok láncolata értelmében is érthető, de nyilván nekünk az új szövetség felől olvasva ez is egy előremutatás az asszony egyetlenszerű magvára, Jézusra. A Galata 4.4 nagyon röviden számomra karácsonyi igeként azt mondja, hogy Jézus asszonytól született. Az apostol nem nagyon idézi a karácsonyi történeteket, tudjuk jól, testvéreim. De rengeteg olyan hely van, amely világosan jelzi, hogy ő is ismerte, amit mi karácsonykor elolvasunk, az evangéliumi történeteket. És világosan vall arról, hogy ember a mi Urunk Jézus, és így egy asszonynak a magva utóda asszonytól született. És ahogy ez a zsidókhoz írt levél 13. része, 8. verse egy ilyen spontán beszúrt hitvallás, minthogyha csak így nem tudna ellenállni, hogy bizonyságot ne tegyen arról a Jézusról, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, nagyon sok ilyen spontán felkiáltás van a Szentírásban. És ezek is nagyon drágák, mert amikor valaki nem csak valamit levezetve, egy logikus lépéssel előre elgondolva ír meg, hanem mint egy nem tud ellenállni egy Isten magasztalásnak, és úgy kitör belőle, sok ilyen hely van. Ezek azért még érdekesek meg számomra, mert a hit legbiztosabb talajaira nyúlnak vissza, ami olyan mélyen benne van valakiben, hogy szinte rágondolás nélkül is elő tud törni belőle. Egy ilyet, ha említsek, a római levél végén megszoktuk már, hogy ott köszöntések vannak, persze áldás, kívánás is. A Róma 16-ban egy nagyon hosszú, az egész fejezet nevekről, köszöntések átadásáról szól, és egyszer csak a 16-20 fölkiált ugyanilyen közbeszúrt módon az apostol: a békesség Istene pedig összezúzza a sátánt lábatok alatt hamar, ami Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen veletek. Egy ilyen vers számomra, testvéreim, talán nem is átgondoltan, de az apostol részéről is egy 1 Mózes 3.15-re való spontán utalás, akiben mélyen ott él az ígéret, hogy az asszony magva a kígyó fejére tapos, ő ismeri Jézust, a Krisztus kegyelmét, és egy lélegzetét erre kimondja: számára a sátán eltaposása, ami Urunk Jézus Krisztus műve. Ős evangéliumnak nevezik már az egyház atyák, Irenéusz és másoktól kezdve, tényleg korai időktől. Legyen számunkra is kincs és öröm, hogy nem csak ítélet hangzik el már a bűneset után, hanem elindul az üdvtörténet, az Úr maga gondoskodik a bűnbe esett ember számára megváltásról. Nem lesz végső győzelem a kígyójé, a kísértőjé, az ördögé, a bűnrevivőjé, hanem a bűnt legyőző, az egyetlen bűntelen, de teljesen ember, asszony magva, akiben teljesen eljött Isten közénk, aki teljesen isteni volt, Isten volt, ő gondoskodott a bűn megoldásáról és a megváltásról. Egy másik ilyen nagyon sejtető igét is hadd olvassak az Ószövetségből. Úgy örülnék, ha nem csak az apostoloknak adatott volna meg, hogy Mózessel és Illéssel ott voltak a hegyen, hanem néha mi is, hogy meg tudnánk kérdezni, de mi meg kell még várjuk, amikor majd találkozunk velük, mert én persze hiszem, hogy Mózessel is találkozunk az örökké valóságban. No szóval, amíg nem tudjuk őt megkérdezni, addig egyfajta talányossággal hadd olvassam az 5 Mózes 18, 15 és következőt. Tehát ezt Mózes mondja: prófétát támaszt atyád fiai közül Istened az Úr, mint én, őre elhallgassatok. Egészen úgy, ahogy kérted Istenedtől, az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek, az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni azt a nagy tüzet, mert meghalok, akkor az Úr így szólt hozzám, jól mondották. Prófétát támasztok nekik, atyuk fiai közül olyant, mint te, az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. Kiről szól itt Mózes? Ő, aki akkor az ő népének az egyetlenszerű közvetítője az Úr és a nép között, aki által igéket kaptunk, aki által a 10 parancsolatot közvetítette az Úr, hát ő hozzá az ő korában nyilvánvaló nem volt egy hasonló másik, mint ő. Tehát ő biztos nem arra gondolt, hogy bár én most szólok hozzátok, de holnap vagy egy év múlva egy másik ilyen Mózes-szerű küldött szól hozzátok. A Szentírás nem fejti ki, testvéreim, itt áll önmagában ez az ígéret, és azért olvastam ilyen hosszan, mert először Mózes mondja ki ezt a népnek, hogy egy prófétát támaszt az Úr, de picivel utána az Úr kimondja ezt, magáról egyes szám első személyében, prófétát támasztok nekik. És ő, tehát az Úr szava folytatódik aztán így, az én igéimet adom a szájába, ő pedig elmond nekik mindent. Én ezt is, ami Urunk Jézusra való utalásnak tekintem, és nagy örömöm, hogy a szentek gyülekezetében nem vagyok ezzel egyedül, mert ezt már az első keresztjének is így olvasták. Nem minden ószövetségi ígéretnek van világos megerősítése az Újban, de nagyon-nagyon soknak van. És ezeknek én különösen is örülök, mert ha az első keresztjének már Jézusra alkalmazva olvastak egy igét, a Szentírás számomra kánon, Isten igéje, az a mérce, ahogy az első keresztjének olvasták az Ószövetséget. És emlékeztetlek, testvérek, arra, hogy Péter apostol a Cselekedetek könyvében egy nagy beszédben, a harmadik részben utal világosan erre a mózesi igére. Olvasom a Cselekedetek könyve harmadik része 21. és következő verseit. Jézusra utalva mondja Péter apostol a beszédében, őt azonban az égnek kell befogadnia addig, amíg a mindenség újjáteremtése meg nem történik. Erről az Isten öröktől fogva szólt szent prófétái szája által, maga Mózes mondta, prófétát támaszt nektek testvéreitek közül az Úr, a ti Istenetek, olyant, mint én, őt hallgassátok mindenben, amit csak mond nektek. És aki nem hallgat erre a prófétára, azt ki kell írtani a nép közül. A próféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendőltek. Ti vagytok a fiai ezeknek a prófétáknak, és annak a szövetségnek, amelyet Isten atyáinkkal kötött, amikor így szólt Ábrahámhoz, és a te magodban áldatik meg a föld minden nemzetsége. Isten elsősorban nektek támasztotta fel és küldte el szolgáját, aki megállt titeket azzal, hogy mindenkit megtérít a maga gonoszságából. Egyrészt nagyon világosan idézi a mózesi utalást az 5. rész 15. és 18. verséből, másrészt összevontan idézi, hogy Mózes mit mondott, és azt, hogy az Úr pedig világosan megmondta, hogy erről a megjövendőlt prófétáról lehet csak elmondani, hogy mindenben azt hallgassátok, amit ő mond, mert az Úr adja az ő igét az ő szájába. Világosan megjelenik itt is, hogy ez a küldött vízválasztó lesz. A hozzávaló viszonyulástól függ az ember sorsa. Aki ezt a prófétát, mert ez egy idézet, tehát itt most a próféta szó is szerepel Jézusról, de ő nem csak próféta, hanem Isten fia is, de itt most ezzel a jelzővel, aki erre a prófétára nem hallgat, azt ki kell írtani a nép közül, ez az idézet az Ószövetségből, tehát az ítélet, a kárhozat megjelenítése. De aki hallgat rá, megtéríti a gonoszságából, megáldja azt, ezeket a szavakat olvastuk. És ezt a csodálatos alkalmazást Péter mondja a hallgatóknak, Isten elsősorban nektek támasztotta fel, és küldte el szolgáját. Itt még egy szóra hadd utaljak. A görög nyelvben ez a támasztotta fel, ez egy szellemes, mondhatom zseniális, apostoli egzegézis, mert a prófétát támaszt nektek az Úr is a Szeptuagintában, az Ószövetség görög fordításában ezzel a szóval van. Ez valóban a odaállít, küld és támaszt értelemben is olvasható, de a feltámasztásnak is szava az Új Szövetségben ugyanez a görög szó. És itt Jézusra ezért már két értelműen tudja használni. Ő az, akire az Ószövetség azt mondta, hogy támasztok majd egy új ilyen prófétát, és ő az, aki nem csak mint egy ember, atya fiatok közül való, tehát a teljesen ember voltát megvallja, hanem akit föl is támaszt az Úr, és ezzel pedig az ő Isten voltát vallja meg egészen világosan. És megjelenik még egy szép motívum itt, a szolga, és a Bibliát szerető gyülekezet, ti azonnal arra asszociáltok ezzel, hogy az Úr szenvedő szolgája is a mi Urunk Jézus. És az Úr szenvedő szolgája több helyen is előfordul az Ézsaiás könyvében. Én most hadd olvassak az 53. részből néhány verset, amelyek számunkra az Úr Jézusra előre mutató igék. Vétkeink miatt kapott sebeket, bűneink miatt törték össze. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. A bűnösök közt adtak sírt neki, a gazdagok közé jutott halála után, bár nem követett el gonoszságot, nem beszélt álnokul. Ha fel is áldozta magát jóvátételül, mégis meglátja utódait, sokáig él, az Úr akarata célhoz jut vele. Igaz szolgám sokakat tesz igazzá ismeretével, ő hordozza bűneiket. Sokak vétkét vállalta magára, és közben járt a bűnösökért. Ez egy az Úr szenvedő szolgájáról szóló szakasz. Több is van egymás közelében, a 42. résztől indulóan az Ézsaiás könyvében, de a csúcspontja itt az 53. fejezet. Emlékeztek jól, testvéreim, hogy amikor Filipp evangélista az etióp kincstárnok mellé szegődik, ő éppen Bibliát olvas, és egy ézsaiási szakaszt olvas, és én most kihagytam, de remélem ti vártátok, hogy ugyanebből az általam most átugrott egyik versből, például ezt, mint bárány, ha vágóhídra viszik, vagy mint a juh, mely némán tűri, hogy nyírják, nem nyitotta ki száját. Azaz teljesen világos, hogy az Ézsaiás 53-at olvasta az etióp kincstárnok. És felteszi a kérdést, ami az Ézsaiás könyve óta, mai napig minden Biblia olvasó és magyarázó kérdése. Kiről mondja ezt a próféta? Magáról vagy más valakiről é? És olvassuk, hogy Filipp ebből az ígéből kiindulva hirdette neki a Jézust. Tehát az Új Szövetség ezt a szakaszt Jézusra mutató igéként olvasta. De hadd tegyem hozzá, testvéreim, ha nem tudnánk Jézusról, akkor is vajon lehetne egy csak emberről elképzelnünk ezeket a szavakat, hogy ő nem volt bűnös, és mások bűneit pedig magára vette, elhordozta, és megváltást szerzett. Tehát ha nem jött volna Jézus, bocsássátok meg, így mondom, akkor még mindig szerintem várnunk kéne ennek a proféciának a beteljesedésére. Ez Jézuson kívül nem tudom elképzelni senki másban a beteljesedését ilyen szavaknak. Tehát egy ilyen igét én nem tudok csak kontextuálisan megelégedve magyarázni, hogy majd valaki hazavezeti a népet a fogságból, értitek? Tehát bármilyen nagy üdtörténeti szereppel is van még sok-sok küldötte egyébként az Úrnak az ő népében, ilyen szavakat nem lehet a legnagyszerűbb hazafiről, asszírok vagy bármilyen más nép rabságát róluk felszabadító katonáról és így tovább elmondani. De örülök, még egyszer mondom, hogy maga az új szövetség világosan jelzi, hogy első követői Jézusnak az Úr szenvedő szolgáját Jézusban látták, és ezeket az igéket is őrjá alkalmazták. És akkor hadd választak ismét egy olyant, amit Péter apostol egy kicsivel előbb, most a harmadik részben olvastuk a Mózesre utalást, a pünkösdi beszédében, a második fejezetben, a Cselekedetek könyvében idéz, nagyon jól ismert igék, de hadd olvassam föl, beágyazva, amikor a Zsoltárból fog egy motivumot magyarázni Péter apostol. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, akit Isten elhatározott döntése és terve szerint adott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert Dávid ezt mondja róla. Láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobbon felül van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem és nyújongott a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engeded, hogy szented elmúlást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Ez, testvéreim, a 16. Zsoltár egy részlete. Ha elolvassuk csak a 16. Zsoltárt önmagában, hasonlóan az 1 Mózes 3-hoz és az 5 Mózes 18-hoz, ott azon a helyen nem világos még, hogy kiről van benne szó. Még azt is elmondom, testvéreim, hogy van olyan Zsoltár magyarázat, és védhető a kontextusban, abban a korban megálló magyarázatként, hogy Dávid király a maga szorult helyzetből való kiszabadulásáért ad hálát. És ez is igaz, értjük, testvéreim. De hogyan olvasták a 16. Zsoltárt az első keresztjének? Folytatódik Péter apostol pünkösdi beszéde így: Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt. Eltemették. És sírja is nálunk van mind a mai napig. Zárójel, azaz nem támadt fel, értjük, testvéreim. De próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót ültet trónjára. Ez a nátáni profécia a 2 Sámuel 7 alapján van. Ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem maradhat a halottak birodalmában. Így olvasták, testvéreim, az első keresztjének az Ószövetséget. Ezért legyünk mi is bátrak. És ha olyan kommentár, magyarázat kerül a kezünkben, amely ezt megpróbálná tiltani, bocsánat, hogy most ilyen nyersen fogalmazom, szeretettel mondjuk azt, hogy köszönöm szépen, de nem fogadom el a te tiltásodat, kedves kollega, értjük, most hát egy ilyen kortárs könyvről beszélek, mert az új szövetség felől olvasom az Ót. És nekem az a mérce, ahogy a Szentírás önmaga magát magyarázza. És a Szentírás egyik helye, ha egy másikat megvilágosít, én azt a magyarázatot fogadom el, és ezért az én Uram Jézusra értem az Ószövetség sok-sok kiemelkedő igéjét. Ahogy mondtam, nagyon sokat találnak még a testvérek, Én már csak egyet említek az Ószövetségből, hogy az újra is térhessünk az első eldás második felében. Ez az utolsó pedig a 110. Zsoltár. A 110. Zsoltár, testvéreim, mennyiségre nézve a legtöbbször idézi az új szövetség. Talán nem várnánk, hogy pont egy Zsoltár az, ami a legtöbbször előfordul az új szövetségben. Az az oka ennek, testvéreim, hogy két nagyon markáns verse van, megint nagyon nehéz versek egyébként. Az első és a negyedik verse. Az első: mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobb kezem felől, míg nem vetem ellenségeidet lábaid alá zsámolyul. Na most egy dávidi zsoltárban Dávid azt mondja, hogy mondd az Úr, ez világos, hogy Isten, az én Uramnak. Tehát akkor valaki még kell legyen Dávid és Isten között, akiről szól ez a zsoltár. És ezt, és persze az ülj a jobbomra, ez a motívum olyan sokszor van Jézusra alkalmazva az új szövetségben, hogy ezért valóban a legtöbbször idézett ószövetségi könyv, vagyis fejezet, most így mondom részlet, az a 110. zsoltár. De a másik, és szintén nagyon talányos vers, ugyanilyen közbeszúrással: bár tudnánk, hogy mi futott végig Dávid királyom, mikor ezt a zsoltárt írta, a negyedik versben minden előzmény nélkül azt mondja: megesküdött az Úr, pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint. Melkisédek egyetlen egyszer fordul elő az 1 Mózes 14-ben, hogy Ábrahám tizedet adott neki, és ő pedig megáldotta. Összesen két vers szól erről a kis jelenetről. Nem hallunk róla századokon át. Aztán Dávid egy mondatban csak megemlíti valakiről, hogy ő pap a Melkisédek rendje szerint. Ugye értjük, testvéreim, most hadd ne dramatizáljam, hogy ez nagyon botrányosnak is tekinthető. Hát Dávid király tudja jól, hogy az ároni papság a mi papságunk, tehát nekünk van egy kialakult kultuszi rendünk, és nem ő, és nem a léviták, hanem ez a származás nélküli idegen, Sálem papja, Melkisédek róla mondja, hogy van még nekünk egy örökkévaló papunk. És ti nagyon jól tudjátok, és nemrég olvastuk szintén a zsidókhoz írt levélben, hogy az új szövetség csak egy könyve, a zsidókhoz írt levél ragadja meg ezt a motívumot, és teljesen világosan Jézus Krisztusra alkalmazza. És ugyanúgy olvasom én is teljesen a zsidókhoz írt levelet, ahogy Géza testvérem. Ez egy fantasztikus, csodálatos megerősítés, hogy ezért nem kell az ószövetségi liturgiához és áldozati kultuszhoz visszatérnünk, a zsidókhoz írt levél első címzetjeiről beszélek most, mert van egy olyan főpapunk, akinek nem kell többször bemutatnia az áldozatot, mert még a legnagyobbaknak is, emlékszünk, érvel a zsidókhoz írt levél, önmagáért is a papnak be kellett mutatni, mert ő sem volt bűn nélkül való. Egy valaki volt, aki bűn nélkül volt, és ezért, amikor ő önmagát föláldozta, az egy egyszer s mindenkorra való áldozat. Az egy tökéletes áldozat. Nem kell megismételni a korábbit. És akkor értjük, testvéreim, hogy a zsidókhoz írt levél írója ebben a minden háttér nélküli 110. Zsoltár 4. versben a Jézusra való előre utalást látott, mert miért jobb a Melkisédek rendje szerinti főpap, mint az Áron rendje szerinti? Mert az Ároninak újra meg újra meg kellett ismételni, és nem bűn nélkül való papok mutatták be. Itt az egyetlen bűn nélkül való önmagát áldozta fel, és ezzel megváltást szerzett. Nem kell többet az áldozatokat megismételni. Az egyszer s mindenkorra tökéletes megváltás képe most itt a pap vagy te örökké a Melkisédek rendje szerint. 110. Zsoltár 4. verse. Érzitek már, testvéreim, hogy miért szeretnék még több időt eltölteni Mózessel, Illéssel és a Péter apostollal, Pállal és a többiekkel, mert ők úgy olvasták a Szentírást, hogy annyira benne éltek, ha szabad így mondanom, hogy néha a legváratlanabb helyeken is ószövetségi igék jutottak eszükbe, és azt, ami Urunk Jézusra és az ő követőire, a lélek kitöltésére, tehát új szövetségi, üdvtörténeti eseményekre alkalmazták. És akkor hadd térjünk át tényleg az új szövetségre, és még itt is lesz egy-kettő olyan, ahol most már a visszautalás értelmében az óra is még tekintünk. A karácsonyi történetre hadd utaljak. Mi mindig azt mondjuk, hogy ami Urunk Jézus neve az, hogy Jézus, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből, Krisztus felkent messiás. Így van, és miért nem mondjuk gyakrabban, testvéreim, hogy ami Urunknak volt még egy harmadik neve is. Ez teljesen világos a Máté 1.23-ból. Nevezd az ő nevét Immánuelnek, és itt idézi az Ézsaiás 7.14-et. Tehát volt még egy neve ami Urunknak azért, mert sok száz évvel korábban egy profécia elhangzott az Immánuelről, aki szűztől születik, és ez az Immánuel most már nem a nevével, hanem a kifejezéssel az evangélium végén is megjelenik, abban az ígéretében, hogy ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Születésekor elhangzik róla a neve, velünk az Isten, Ézsaiásból idézve, és ezt Jézus annyira vállalta, hogy az utolsó mondatai egyikében is utalt még rá, mielőtt elment közülünk a földön, hogy én így betöltöm azt, hogy Immánuel is vagyok, hogy én bennem veletek van Isten, hogy íme én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. De ezt még mondhatnánk Máté evangélista valja, mert a csecsemő Jézusnál hangzik ez el. Jó. De Jézus is vallott a maga és az Ószövetség kapcsolatáról. Itt csak kettőt hadd említsek. Az egyik nagyon jól ismertet a hegyi beszédből, amikor megmondatott a régieknek, én pedig azt mondom néktek. És ha megnézzük, testvéreim, azok soha nem relativizálják, vagy használaton kívülivé teszik az Ószövetséget, hanem radikalizálják. Még nehezebben betartható voltukat vallják meg, mert a ne őj az azt is jelenti, hogy ne gondoljak haraggal az én atyám fiára. Nem a végbevitt tett tiltja csupán, hanem az oda vezető útra el se indulj, és a te gondolatod se induljon már el, hogy haraggal nézel a másik emberre. És ugyanígy a paráznaságnál, hogy ne törj házasságot, kívánsággal se nézzél a nem feleségedre, értjük testvéreim. Szóval Jézus annyira betölti, hogy valójában a 10 parancsolatnak is olyan magyarázatot ad, amely csak az ő jelenlétében, erejével tölthető be. Az ember maga reménytelen vállalkozásként olvasná, hogy mit kell tenni a parancsolat szerint. De jó, hogy a hegyi beszédet maga, ami Urunk Jézus mondta, e szószékről sokszor szolgált az én nagyon szeretett tanár elődöm, Bojk János professzor úr is, tőle tanultam, hogy a hegyi beszéd az egy ajándéketika, mert az elején a boldog mondások áll. Tehát minden azután, hogy mit vár, hogy mit tegyünk, az azután jön, hogy ő már megajándékozott minket, a boldog mondásokkal nyitja Jézus a hegyi beszédet. És a hegyi beszéd nem választható el attól, aki elmondta. Tehát Jézus alkalmassá tesz a betöltésére. Hozzá kell menekülni, hogyha úgy szeretnék élni, ahogy a hegyi beszéd azt elvárja. És ha már a hegyi beszédet említem, akkor még hadd mondjak annyit, emlékszünk jól, testvéreim, az 5. rész 16. versében azt mondja Jézus a tanítványairól, a tanítványainak, mint feladatot, hogy úgy fényjék a ti világosságotok, hogy látsák az emberek a ti jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Azaz nem veszi le rólunk Jézus azt, hogy nem mindegy, hogy hogyan élünk. Tehát a külső világ Jézushoz találásának meghívó emberei mi vagyunk, és hogy hogyan élünk, ez el tud választani embereket Jézustól, vagy el tud vezetni hozzá. És ne halljuk félre, testvéreim, reformáció népe, hogy a jó cselekedetekről van szó. Igen, a jó cselekedetekről van szó, de természetesen nem az üdvösség szerző jó cselekedetekről, hanem az üdvözült ember, a Jézus tanítványa életében van helye a jó cselekedeteknek. Az Efézusi levél a 2. rész 10. versében ezt így írja, hogy amelyeket Isten előre elkészített, hogy azokban járjunk. Tehát a megváltott ember, a Jézusban hívő ember hálából a jó cselekedet gyümölcseit termi, és ezzel hív oda Jézushoz másokat, mert ha valaki tényleg jézusi lelkülettel visz végbe jó cselekedetet, akkor nem őt fogják ezért megdicsérni. Mert akkor látni fogják, hogy ez egy bizonyságtétel maga, ez a hála az én megváltom felé. És ezért látván a ti jó cselekedeteiteket, dicsőíteni fogják a ti mennyei atyátokat. Jézus ilyen követőknek hív bennünket is, testvéreim. Fogadjuk el tőle a bűnbocsánatot, a megváltást, az Ézsaiás 53 betöltését, az egyetlen bűn nélkül valóként ő ezért jött, hogy nekünk bűnbocsánatot és megváltást szerezzen, és ezután hálából az életünkkel mutathatjuk meg, hogy milyen nagy ő nekünk. És amikor őt nagyon szeretjük, és ezért szeretnénk őt követni, akkor ez lesz a mi bizonyságtételünknek a hitelesítője. Mert különben, igen, keresztjénekre nézve, bocsássátok meg, így mondom, megbotránkozhatnak is emberek. És olyat is tudunk tenni, ami miatt nem fogják dicsőíteni a mennyei atyát. Óriási, testvéreim, a felelősségünk. Nagyon nem mindegy, hogy hogyan élünk. A hála, még egyszer nem az ügyszerzés, hanem a hála az elnyert üdvért való hálából a jó cselekedeteknek helye van a református keresztény ember életében is. És akkor hadd térjek még egy-két olyan, most műfajilag szólok, Jézus szavára és tettére, amelyből őt az új szövetségben leginkább megismerjük. Itt is számtalan más igét lehetne még hozni, én csak néhányat kiemelek. A szavai közül, testvéreim, csak János őrzi meg nekünk, és örüljünk ezért, hogy 4 evangélium van, mert egymást kiegészítik, az én vagyok mondásokat. 7 én vagyok mondás van, én ebből most csak egyet emelek ki, a János 14:6-ot, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az atyához, ha csak nem én általam. Azért említem ezt, testvéreim, mert bizonyságot szeretnék tenni arról, hogy van biztos út az atyához, és ezért van értelme a missziónak. Azért beszélünk embereknek Jézusról, mert rajta keresztül az atyához el lehet jutni. És fogadjátok szeretettel, nem az én másokat irigyként kizáró szavamként, hanem az ige üzeneteként, hogy senki sem mehet az atyához csak Jézus által. Azaz mi akkor szeretjük jól a fele barátainkat, ha Jézushoz vezetjük őket. Sok más módon kifejezhetjük a szeretetünket, gondoskodás, kímélet, segítés, mindenféle módon, de az igazi szeretetünk még nem tudtuk eljuttatni hozzá, ha eltitkoljuk előlük, hogy Jézus által lehet eljutni az atyához. És hadd mondjam most így nagyon-nagyon-nagyon zárójelesen, és minden szívbeli szeretetemmel a zsidó nép tagjai iránt, hogy én így látom, testvéreim, hogy a zsidó származású embereknek is Jézus által van útja az atyához. És egy Pál, Gamáliel tanítvány, tehát kiváló, tehát a zsidóságban felnövekedek között a legkiválóbbak közé tartozó, egy Pál apostol is eljutott oda, ezek az ő szavai, hogy kárnak és szemétnek ítél minden korábbit az ő ura, a Jézus Krisztus megismeréséhez képest. Tehát én még hadd hívjalak erre is, testvéreim, hogy csak szeretet lelkületével, csak így, de a Jézus Krisztushoz kell hívni még a mi zsidó származású testvéreinket is. Hozzáteszem ehhez, hogy ahogy Géza testvérem olvassa, én is úgy olvasom az Ószövetséget. Azaz, mi bátran beszélhetünk úgy Jézusról, hogy ez a ti várt messiásotok. Itt nem valakit ráerőszakolunk azra a népre, értitek testvéreim. Csak szeretettel hívjuk, hogy lássák már meg, akit különben közülük nagyon sokan, a jelenben is nagyon sokan, ha szabad így mondanom, nap mint nap nagyon csodálatosan növekvő számmal elismernek, hogy Jézusban az a mi várt messiásunk jött el. Akit szeretünk, a szeretet lelkületével, de Jézushoz kell hívnunk. Ő biztos út az atyához, de nem tagadhatjuk el, testvéreim, a mondat másik következményét, hogy más út nincs az atyához. Ez világosan következik a János 14:6-ból. És van egy olyan hely a Máté 12-ben, ahol Jézus még a proféciákhoz is hasonlítja magát, és a Jónáshoz képest is azt mondja, hogy nagyobb van itt Jónásnál. Én azért örülök annak a Máté 12-beli jónási utalásnak, testvéreim, mert azért az is világos, hogy maga Jézus az ő feltámadása előjelének látta Jónásnak a Cetgyomrában való 3 napját. És az ne zavarjon minket, testvéreim, hogy nem kell ez 3x24 óra legyen. A Szentírás alapján mi nagyon jól tudjuk, hogy a megkezdett időszakok része mindig a bibliai korban annak. Tehát egy első nap az első nap estéjével elkezdődik. És a harmadik nap kora hajnalával már elkezdődik. Tehát így mondom nektek, hogy péntek délutántól, most nagypéntekről beszélek, húsvét hajnaláig ez 3 napnak számít. Itt most ne a matematikai számokat kell, hogy keressük. Szóval a nagyobb van itt Jónásnál, az számomra igenis azt jelenti, hogy ő, azaz Jónás, ebbe az életbe szabadult meg, de aztán Jónás egyszer ugyanúgy meg kellett halljon. Ő egy jelt adott, egy előkép volt arról, aki egy olyan feltámadással támadt fel a halálból, hogy megdicsőült testben többé másodszor nem hal meg itt a földi életben. Nagyobb van itt Jónásnál. De azt is mondta a mi Urunk, hogy nagyobb van a templomnál. Ez egy nagyon nehéz mondás. Tudjátok jól, testvéreim, hogy Jézust nagyon sokszor támadták ezért, és nagyon sok vita beszéd is alakult erre, hogy például ő miért gyógyít szombatnapon. Igen, ő meg akarta mutatni, az ő szavai ezek, hogy nem az ember van a szombatért, hanem a szombat van az emberért. A 10 parancsolatot adó Úr minket akar védeni például a nyugodalom napja parancsával, de embertelenség nem következhet belőle. A bajba jutott emberen nem segítés nem következhet belőle. Jézus idézelben mondom, megtöri a szombatot, de ez nem jó így mondani, testvéreim. Jézus az eleve rendelt értelmét tölti be az Ószövetségnek, amely mindig a megmentésért, a szabadításért, végsősoron pedig a váltságért van. Ő sokkal jobban betölti a szombatot, mikor szombatnapon gyógyít, mint az, aki nem megy el x métert, értitek testvéreim. Mi a szombat igazi üzenete, elvárása és értelme? Az ember megmentése, java. És ezért Jézus sokszor igen demonstratívan jelzi, hogy szerinte más, hogy kell azt értelmezni, mint kedves kortársaim, és ezért így mondja, ő benne, Jézusban nagyobb van itt a templomnál, ami akkor tényleg az Isten-ember közti kapcsolat szimbolikus központi helyét jelentette. És akkor végül hat még ezek szavairól szóltam, néhányat az ő tetteiről, mert nem lehet ezt kihagynunk. Géza testvérem is utalt Keresztelő Jánosra. Hadd emlékeztesselek titeket arra, testvéreim, hogy Keresztelő János egyszer maga börtönből követeket küldve megkérdezte Jézusról, hogy ő ez, aki eljövendő, vagy mást várjunk. És emlékeztek, hogy Jézusnak nem az a válasza, hogy igen, vagy hogy nem, de egyszerű lett volna. Hanem azt mondja, hogy mondjátok meg neki, hogy mit láttok. Hogy a sánták járnak, a vakok szeme megnyílik, a szegényeknek az evangélium hirdettetik. Ezt testvéreim az Ézsaiás 61-ből való idézet egyébként, de ahogy Jézus a názáreti zsinagógában, a Lukács 4-ben magára alkalmazta az Ézsaiás 61 elejét, az Úrnak lelke van én rajtam, mert felkent engem, és azután jönnek ezek az igék, úgy Keresztelő Jánosnak is ezt üzeni vissza. Azaz Jézus a tetteivel vallott arról, hogy ő Isten egyetlenszerű fia és küldötteit közöttünk, és nekünk kell eldöntenünk, hogy őt ekként befogadjuk-e. Ő nem ráerőlteti magát másra, hanem benne való hitet vár az emberektől. És még Keresztelő Jánosnak is ezt magának kellett ott a börtönben, értjük, testre kell dönteni, hogy kinek vallom én Jézust. Látom, hogy hogy él, egy nagy proféta, értjük, egy visszatért illés, most kicsit máshonnan veszek a kinek mondanak engem az emberek Cézárea Filippiánból, de ezek ott voltak, ezek a fogalmak a korban, vagy pedig ő az egyetlenszerű fia közöttünk Istennek. És én biztos vagyok benne, hogy Keresztelő Jánossal találkozni fogunk a mennybe, tehát a Biblia nem írja le, hogy mit válaszolt azután erre, de én biztos vagyok benne, hogy ő tudta, hogy neked kell kimondani az igent. Azt, hogy én megüzenem a tanítványokkal, hogy igen, én vagyok, nem kell mást várni, nem így oldotta meg Jézus. Hanem elmondta, hogy itt az én messiási működésem, és hinni kell benne. És ide sorolom testvéreim a bevonulást, virágvasárnap. Tudjuk jól, hogy ott is zakariási profécia töltetik be, tehát ahogy élt, tetteivel számtalanszor vallott arról, hogy ő kicsoda. De az embereknek maguknak kellett eldönteni, hogy kinek vallják őt. És számukra ő-e Isten fia, és lehetett sajnos nemmel dönteni. És látunk erre nagyon sok példát az ő földi életében. De hogy az ő csodái egyébként az ő Isten fiúságának elválaszthatatlan elemei voltak, azt ott látjuk a Márk 2-ben egy béna ember meggyógyításánál, ahol világosan kimondja, hogy megbocsáttattak a te bűneid. És hogy pedig meglássátok, hogy az ember fiának van hatalma bűnöket megbocsátani, neked mondom, kelj fel és járj. Értjük, testvérek? A csoda az nem önmagáért van. A csoda azért van, hogy az emberek meglássák, hogy csak Jézusnak van hatalma bűnöket megbocsátani. De ez a Jézus él. És most ide érkezem el, és itt egy pici szünet lesz. Azért van értelme a mai második előadásnak, mert ez a Jézus nem csak meghalt nagypénteken megváltó halállal, hanem föltámadott, megjelent tanítványainak. Igen, annyira igazad van, Géza testvérem, hogy emlékszünk, még annak is voltak szemtanúi. Nem csak a földi működésének, az Abcsel 1-9-11 között szemtanúk szeme láttára ment a mennybe. Még a mennybe menetelnek is voltak szemtanúi. De ez a mennybe ment Jézus, ha a karácsonyt így mondtuk, hogy az ige testé lett, így van, a test ismét teljesen igévé lett, de él. És mivel ő él, ezért lehet beszélnünk pár perc múlva majd arról, hogy Jézus Krisztus ma. Őrizzük a szívünkben azt a sok igét, amely ennél sokkal több, mint amit elmondtam, amelyeknek ez a lényege, hogy van egy biztos utunk az Atyához, a bűneinket megbocsátó, megváltó Jézus. Járjunk ezen az úton, és hogyha mi hűen követjük őt, akkor hívhatunk hiteles bizonyságtétellel másokat is az ő követésébe. Köszönöm szépen, még egyszer meghívások, az első részt így most lekerekítjük.
Eszembe jutott, hogy amikor egyszer 20 évvel, 25 évvel ezelőtt szolgáltam egy Debrecen melletti nagy községben, A templom a dombon volt, 56 lépcső vezetett fel a templomig, és amikor megkérdeztem a lelkésztől, hogy hát mégis az Isten tisztelet mennyi szokott lenni, mihez szoktak. Mert van, amelyik gyülekezet 10 perchez szokott, van, amelyik 40-hez, prédikáció tekintetében. Azt mondták az asszonyok, hogy 10-es másfél óra. Hát 56 lépcsőt nem mászunk meg 10 percért. Hát most testvérek, olyan jeges az út, hogy ne másszatok meg, vagy ne sikolkázzatok itt 10 percért, vagy 3/4 óráért ennyit, ezért folytatjuk tovább, jó? Hogy ha már feljöttünk, akkor érdemes legyen feljönni. És egy éneket éneklünk, fennállva énekeljük, a 231. éneket fogjuk énekelni, Uram, a te igéd nekem, a sötétben szövét nekem.
Foglaljunk helyet, testvéreim, és akkor innen megyünk tovább. Az előbb utaltam a Cselekedetek könyve elejére, hogy az ő mennybe menetelének is voltak tanúi, mert a szemük láttára emeltetett fel. És most hadd menjek vissza még az első versére a Cselekedetek könyvének. Miért van értelme beszélnünk arról, hogy Jézus Krisztus ma? Így indul a Cselekedetek könyve. Az első könyvet arról írtam, Teofilusom, amit Jézus tett és tanított kezdettől egészen addig a napig, amelyen felvitetett, miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta ezeknek, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük és beszélt az Isten országa dolgairól. És akkor a 9-től 11. versek, miután ezt mondta, szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta el őt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta, galileai férfiak, miért állotok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. E mondat két szava kifejezése között élünk, testvéreim. Élő Urunk van, aki azonban most más létformában van, mint amikor köztünk járt kelt testet öltvén, de ő él, feltámadt, mennybe ment, és várjuk vissza az ő visszajövetelét, és ez lehet 2000 év, de lehet még hosszabb. A kettő között élünk üdvtörténeti szempontból, nem várunk semmilyen újabb kijelentést. Ezért, testvéreim, bár arról szólok most, hogy Jézus Krisztus ma, előre elárulom most is, hogy a Szentírással fogunk továbbra is foglalkozni, mert nincs más forrásunk arról sem, hogy ma vele neki milyen lehet a kapcsolatunk. Nincsen valamilyen kívülvaló, különleges tudás, amely valami módon valakik által őrizve juthatna el hozzánk. Az írott ige megőrzött mindent, ami elég nekünk az ő vele való mai kapcsolatunkra nézve is, amely alapján egyébként, ahogy láttuk is, várjuk az ő visszajövetelét. Az első ige együttes, amely alapján szólni szeretnék erről, a búcsú beszédei a mi Urunk Jézusnak. A János evangélium a 14-től 16-ig tartó része, de a 17. is, a főpapi ima is még tartalmilag ide számít. Itt szól, tudjátok jól, a pártfogóról. Ha meghalljuk ezt, hogy a pártfogó, azonnal hadd tegyünk egy tesztet, ki az, akinek a Szentlélek eszébe jut. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen. Második teszt, ki az, akinek Jézus Krisztus, tehát a pártfogó szó eszébe jut. Nagyon köszönöm. Remek bibliás gyülekezet. Mert az 1 János 2:2-ben világosan benne van, van pártfogónk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus. 1 János 2:2. És hogyha megfigyeljük, hogy Jézus hogy szólt a Szentlélekről, akkor ezt olvassuk a János 14-ben, másik pártfogót küld néktek. Tehát így igaz. Jól tettük fel a kezünket az első kérdésnél is, mert a Szentlélek pártfogó Jézus annak nevezi, de nem csak ő az. És ez nem szójáték, testvéreim. Az egész, amit most mondani szeretnék, erre épül tulajdonképpen. Jézus ma a lélek által van jelen közöttünk. De megfordítva is fontosnak tartom, hogy értsétek. A Szentlélek által Jézus van ma közöttünk. Csak egy más formában, nem a testet öltött názáreti utcákon sétáló Galileában, értitek, vagy Jeruzsálembe fölmenő, amikor 33 évig tényleg emberként is itt volt közöttünk. De nem én találom ki ezt, testvéreim, maga Jézus mondja itt a búcsú beszédben. Mert hogy szól a pártfogó Szentlélekről? Ilyen kifejezéseket olvasunk, 14. rész 26. verse, eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam néktek. Tehát nem új üzeneteket fog mondani a Szentlélek, hanem Jézus Krisztust fogja újra és újra megszólaltatni bennünk. Nagy-nagy alázattal mondom, testvéreim, én tanulom most ezt, higgyétek el elsőleg, de fogadjátok el most, kérem, tanácsként. Ezért kell igéket megtanulni, drága testvéreim. Mert mit fog tudni eszünkbe juttatni a lélek? Tehát az nem egy fölösleges tevékenység, ha este megpróbálunk egy aranymondást memorizálni. Mert lehet, hogy egy megszorult helyzetben majd eszünkbe jut. A teológus korunkban szép szokás volt, hogy jártunk a svájci otthonba segíteni reggel a mosdatáskor, akiket már csak mások tudtak megmosdatni. Ott az egyik ilyen ágynál általában azzal fejeztük, egy kis igét is olvastam aztán. Egy nagyon idős bácsi, olvasok egy igét, és könyvbe lábadt a szeme. Hát gondoltam, csak nem megbántottam valamivel, nem azért olvastam most az igét, és akkor elárult, hogy ez volt a konfirmációs igét. 80 fölött, értitek testvéreim? De ez csak azért, mert eszébe volt, mi eszébe jusson. Tehát legyenek Jézus igék bennünk, mert a Szentlélek nem mást fog tenni, mint Jézusra emlékeztet. Más szavakkal is így mondja ezt a 15. tehát János Evangélium 15. rész, 26. verse. Bizonyságot tesz én rólam. Világosan így olvassuk. És újabb kifejezés, ő az enyémből merít, és engem fog dicsőíteni. Az a 16. rész, 14. és következő versei. Tehát a Szentlélek a Szent Háromság harmadik személye, de ezért valljuk mi mindig, hogy mi egy Istenben hiszünk, mert ez egy titok, a Szent Háromság az titok, de mi egyszerre valljuk azt, hogy egyetlen Istenünk van, és valljuk erről az egyetlen Istenünkről, hogy amikor Jézus itt járt, akkor ő benne Isten volt jelen, és valljuk, hogy amikor a Szentlélek itt van a szívünkben, akkor ugyanez az egy teljes Isten, és így Jézus van a mi szívünkben. Az élő, feltámadott, mennybe ment Jézus a lelke által. Tehát ne úgy gondoljunk Jézusra, mint aki úgymond földrajzilag nagyon távol van. A menny, az itt most nem a fölnézek a csillagos égre, értjük testvéreim, az egy létforma, a nem földi testhez kötöttséggel korlátozott létforma. Például a mindenütt jelen valóság létformája. A 33 évében, ami Urunk Jézus is vagy Galileában volt, vagy épp Jeruzsálemben. Mert alázattal alávetette magát az ember léttel járó létforma korlátoknak is. A mennybe menetele azt jelenti, hogy nincsenek már ilyen korlátok. Én úgy olvasom testvéreim egyébként a megjelenés történeteket is, hogy pont ezt akarta jelezni. Emlékszünk, hogy bezárt falaknál is megjelent. Az egy jeladás volt. Hogy falak? Már engem nem tudnak kint tartani. Mi tudna engem tőletek elválasztani? Tehát a Jézus jelen van, de így mondom még egyszer, a lélek által. És hadd tegyem hozzá, hogy a mi református köreinkben legyünk erre büszkék, Calvint a Szentlélek teológusának szokták nevezni. Ne, ha szabad így mondjam, ne engedjük át, bocsássák meg a testek, hogy így fogalmazom, a Szent Lelket a karizmatikus közösségeknek. A karizmatikus közösségek talán, ha szabad így mondjam, túlhangsúlyoznák, vagy értik, mire utalok testvéreim. Tehát, de az, hogy a Szentlélek által van, hogy mi megtértünk, hogy a Szentlélek tesz egyedül képessé a Jézus követő életre, a megszentelődésre, ezt minden református ember ugyanígy kell várja. Ha Szentlélek nem lakozna bennünk, akkor nem tudnánk Jézus követő életet élni, azaz keresztjének lenni. Tehát a Szentlélekre, értjük jól, ha vannak olyan csoportok, amelyek valamelyet aspektust szektás szintig elvisznek, akkor nehogy abból azt következzen, hogy mi akkor nem merünk a Szentlélek témával foglalkozni. Óriási önmagunk megszegényítése lenne. Maga Jézus ígérte meg és küldte el a vigasztaló Szent Lelket. Ha szabad így mondanom, világosan jelezte, hogy ez lesz az ő új létformája közöttünk. A nem testhez kötött típusú létformája. Az apostolok világosan látták ezt, például az 1 Korintus 12.3-ban az Úr pedig a lélek. Egy ilyen szinte definíciószerű azonosságtételt olvasunk. A Szentlélek Jézuséból merít, Jézust dicsőíti, Jézust juttatja az eszünkbe. Én is felírtam, de akkor most csak említem, a maradjatok én bennem, tehát a János 15, az is a búcsúbeszédek része, nagyszerű igék, de akkor most ezt nem részletezem, de ez, hogy én is ti bennetek, ez igen erre is utal, hogy ő, az élő Jézus a jelenünkben, a mában velünk van és bennünk lakik a lélek által. A Máté 24-ről hadd szóljak röviden, emlékszünk, hogy ott a visszatérő Jézus a visszatéréséről említi, hogy hogy lehet majd meglátni, hogy a földi életben vele jó kapcsolatban voltunk-e, és elég megdöbbentő dolgokat mond arról, hogyha az éhezőnek enni adtunk, ha a szegényeket, mesztelenket fölruháztuk, a börtönben levőket meglátogattuk, azt ő vele cselekedtük meg. Tehát annyira jelen van, testvéreim, hogy nem valamilyen csak spirituális típusú ődicsőítést vár el tőlünk, hanem a hozzávaló kapcsolatunkat ember-embertárs közötti cselekedetekkel is meg lehet mutatni. Jézus úgy veszi, hogy vele találkoztunk, amikor valakin segítettünk. Értjük, testvéreim? Ő maga mondja ezt magáról. Most teljesen világosan értjük, nem akarom ezt én se olyan túlzásba vinni, hogy az az ember Jézus, értjük, Jézus ezt mondja, hanem azt, hogy az irántam való szereteteteket az egymás iránti szeretettel lehet megmutatni. És a János első levele, ami ma már többször előkerült, erről is világosan szól, az az a levél, amely az Isten szeretet definíciót is emlékszünk tartalmazza a negyedik részben, de az az a világos levél, hogy amely arról is bizonyságot tesz, hogy Istent szeretjük, azt nem mondhatjuk, hogyha az atya fiánkat meggyűlöljük. Tehát nem lehet az ember társam iránti szeretetlenség mellett csak azt fönntartani, hogy de Istent szeretem. Jézus azt várja, hogy az iránta való viszont szeretetünk, mert ő előbb szeretett minket, hogy az iránta való viszont szeretetünk az embertársi kapcsolatokban jelenjen meg. Én is felírtam itt az úri imát, és most csak akkor hadd említsem, hogy akik az ő szavukra hisznek én bennem, tehát imádkozott Jézus, értünk, értjük, testvéreim? Tehát Jézus nem csak az első tanítványa, hanem egy láncolatért, mindenkiért imádkozott, akik majd az ő tanítványai szavára hisznek ő benne. A mai napig minden keresztjén emberért Jézus imádkozik. És hogy ezt nem csak a főpapi imában ígérte meg, az apostol is így látja ezt. Az 1 Timóteus 2.5-ben egy az Isten, egy a közben járó Isten és emberek között az ember Krisztus Jézus, de ez ott a kontextusból világosan kiderül, hogy a megdicsőült mennyben levő Jézus Krisztusról mondja. Csak azt akarja világosan jelezni, hogy ő teljesen Isten, és a testé lételekor meg teljesen ember is volt egyébként. Szóval nincs más közben járó, de kell jobb, testvéreim, hogy Jézus, aki megváltó halált szenvedett értünk, ő kéri az atyát, hogy ez a megváltó halál legyen érvényes számunkra is. Ennél jobb közben járót nem kell keresnünk, testvéreim. És nagy szeretettel, tisztelettel, de értitek, vannak testvéregyházaink, ahol más közben járót is keresnek. A Szentírás világosan egy valakit nevez annak. Ki mondja így, hogy egy a közbenjáró, az Úr Jézus Krisztus. Szóval Jézus elvégezte a megváltást, él, az atya jobbján van, és az a mostani tevékenysége, hogy minél több emberre az ő megváltása érvényes legyen. Hogy lesz ez valósággá? Testvéreim, általatok, most már nem onnan a mennyből akar ő megszólítani embereket, hanem a tanítványok bizonyság tétele által akar megszólítani embereket. Micsoda fölemelése ez a tanítványnak, értjük, testvéreim, de micsoda felelősség is. Tehát Jézus azt szeretné, hogyha te és én lennénk annak a hírnek a továbbadói, hogy ő a megváltó. A Szentírás világosan emlékeztet arra, hogy ha akarja, ő megteheti, hogy a mennyből is a megdicsőült testével odaáll elénk, ezt tette a damaszkuszi úton Pál apostollal. De testvéreim, ennél a, most én így mondom, kivételszerű, az ő szabadságában álló megjelenéséhez képest százszámra mondta sokkal többször azt, hogy ti, tehát a tanítványoktól várja el azt, hogy az ő bizonyságtevői legyenek. Ez úgymond a természetes. És lehet, hogy valaki ma egyébként egy megtérés élményt is úgy él meg, mint Pál a damaszkuszi úti élményt, hogy úgy tör rá az ige valósága, hogy azt éli át, hogy ezt nekem most közvetlenül Jézus mondja. Értjük, testvéreim. De az alapeset az, hogy tanítványok bizonyságtétele alapján jelenik meg ő a mában, a jelenlétével egy újabb benne hívőnek az életében. Csodálatos fölértékelése a tanítványlétnek, de igen roskasztó teher is a tanítvány életén, mert most már remélem, látjátok, ez nem menekülés, hogy nem csak a lelki pásztor dolga ez, drága testvéreim. Tehát minden hívő embernek a Jézussal való bizonyságtétel küldetése. És értsétek jól, nem azt mondom, hogy a munkátokat otthagyva 8-tól 4-ig is, értitek, nem erről van szó, hanem a keresztény Jézus követés az egy létforma, ahogy jelen vagy a munkahelyeden, az is része ennek a bizonyságtételnek. Hogy Jézus lelkületével vagy ott, és akkor rákérdeznek majd, hogy te miért nem vissza szemtelenkedéssel válaszoltál, amikor a főnököd megsértett. És ez beszéd témává tud válni, hogy te jézusi lelkülettel tudtál ott reagálni valamire. Tehát lesz, higgyük el, alkalmunk a szóbeli bizonyságtételre is, de az elsőrendű feladatunk a Jézus követő élet. Ez maga a bizonyságtétel. És szintén nem akarom dramatizálni a sajtót, ha nézitek, drága testvéreim, ma a Jézust követő élet az úgy kilóg a környezetéből, meg a társadalomból, hogy ezért ma nagyon igaz szerintem, hogy az önmagában már bizonyságtétel. A tiszta házas élet, értjük testvéreim, az egy keresztény bizonyságtétel. Mert te tudod, és vallod is egyébként, hogy te Jézus erejével éled a tiszta házas életedet. Te magad alkalmatlan lennél, de a Krisztus él, ő jelen van, lelke által belül van az életedben, és ezért hűséges, hitvese vagy a párodnak. És ezzel ma nagyon kilógunk, testvéreim. Tehát a bizonyságtételünk nem óriási, bocsássatok meg, így mondom, kiemelkedő, látványos dolgokkal kezdődik, hanem a mindennapi életben a Jézus Krisztus követésével. Régiek mondták, ha Géza testvérem esetleg tudja a forrást, megköszönöm, de én nem találtam meg ezt a nagyszerű mondást, de ezt te minden hallottátok, hogy mit gondolna, mit szólna, mit tenne a helyemben Jézus. Ez egy nagyon régi ilyen keresztény bölcsesség, annak a remek kifejezésére, hogy úgy éljem a jelenemet, hogy ha valamilyen helyzetbe kerülök, akkor az legyen a legdöntőbb mérce, hogy Jézus hogyan válaszolna arra a helyzetre. Nem ismétlem magam, de értitek, ez csak az ige alapos ismeretével, az ige bennünk él, állandóan a lélek uralma alatt élünk, csak így lehet, értitek jól. De a mit gondolna, mit szólna, mit tenne a helyemben Jézus, szerintem egy remek emlékeztető arra, hogy a Jézust követő élet az első számú bizonyságtételi eszközünk a mában, a jelenben. És hadd olvassak most egy picit, pár szavát kiemelve ebben a részben is még egy igét. Ez nekem nagyon kedves igém, és úgy adódott, hogy az előző fél évben a diákjaimmal és a Filippi levéllel foglalkoztunk, ezért most már befejezésül hadd legyen egy-két Filippi ige. Az egyik, amit szerintem fejből tudtok, de hadd emlékeztessem, az úgynevezett Krisztus himnusz, a második rész 5. versétől. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Ebből az igéből csak egy-egy gondatot hadd emeljek ki végül. Az egyik testvéreim, hogy nem lehet nem látnunk, hogy Jézusnak a legdöntőbb indulata a másokért való alázat és szolgálatvállalás. Ő ennek az egyetlenszerű megvalósítását mutatta be, hogy ő Istenként maradhatott volna a mennyben. És ő nem tekintette zsákmánynak, még erre a tökéletes létformában létre se úgy tekintett, hogy nekem ez megvan, itt megállunk. Hanem az emberré létel mellett döntött, megalázta magát. Tehát a szenvedés fölvállalása, a másokért élés, igen, kimondom, az áldozatvállalás az Jézusi indulat. És igazi értékek a földi életünkben nincsenek, testvéreim, szenvedés áldozathozatal nélkül. Ha valaki mindig csak a napos oldalon, most bocsássátok meg, így mondom, kényelmet keresve él, az nem ismerheti meg az igazi Jézusi indulatot. Mert hogyha tehetséggel lát el a mi Urunk, hadd mondjam így ki, igen, vagyonnal lát el a mi Urunk, az nem azért van, hogy nálam teljesen megálljon. Az egy eszköz, amivel lehet szolgálni. És ne értsetek félre, ha valaki vesz egy jobb tévét, vegyen. Csak értitek, azt akarom mondani, hogy amit én kapok, azt úgy, ahogy van, a szolgálatra kapom. Nem a magam kényelme, jól érezzem magam érdekében. Az az indulat legyen bennetek volt Jézusban, és ebben ő az egyetlenszerű példát adta, hogy az Istennél ott maradás helyett a megváltó halálig megalázta magát. De nem áll meg itt persze ez a gyönyörű hitvallás, ezért Isten őt válaszul föl is magasztalta. Egy ilyen nagy V-betű, egy ilyen alászállás és megdicsőlés egyaránt benne van ebben a Krisztus himnuszban. Igen, vallom testvéreim, hogy végül is Isten minden áldozathozatalt ebben a magasztalásban is részesít. Csak azt nem úgy, ahogy mi feltétlen elképzeljük, és nem akkor, amikor várnánk. Ezt ő fenntartja a saját maga hatáskörében. De nincs értelmetlenül hozott áldozat. Nincs értelmetlenül szeretése valaki másnak. De lehet, hogy a gyümölcse csak sokkal később fog meglátszani. A Jézusi lelkület végül felmagasztaltatik, azaz Isten kimondja rá, hogy jól tetted, jól vagyon, jó és hű szolgám. De el kell tudjuk engedni, testvéreim, a hogyant és a mikort. És ez nagyon nehéz. Szeretném azonnal látni a gyümölcsöt, szeretném, hogyha akit szeretek, viszont szeretne, és így tovább. Ez mind nagyon megérthető, de Jézussal el kell tudni hordozni azt, hogy majd az Úr dönti el, hogy mikor lesz a felmagasztaló része az áldozatnak. De az egész végül is világosan a Jézus Krisztus dicsőítésével végződik. Tehát lesz egy olyan idő, amikor mindenki csak egyet tud, hogy kimondja, hogy ő Isten fia és hódol előtte. De ez, amikor ő visszajön, akkor lesz, testvéreim. A mi dolgunk, és ez nagyon nehéz feladat, a mi dolgunk most arra hívni meg az embereket, hogy most a mában, ismét a mánál vagyunk, emlékszünk, hogy a zsidókhoz írt levél többször idézi a 95. Zsoltárt. Ma, ha az ő szavát halljátok meg, ne keményítsétek szíveteket. Tehát a mindenkori mában hódoljunk már Jézus előtt. Mert akkor ez, ami jelenünket meggazdagítja, megáldja, a szeretett testvért, akinek bizonyságot teszünk, szintén meggazdagítja, megáldja. Mert értjük jól, ez így nincs kimondva, de szerintem nagyon világos a Szentírás egészéből, hogy amikor ez megvalósul, akkor lesz, aki ezt nem önszántából teszi, értjük, testvéreim? Amikor ő visszajön, akkor aki addig az ő ellensége volt, az is be kell vallja, hogy Jézus Krisztus Úr. De ő nekik ott késő, értjük testvéreim? Ez a fájdalmas ebben. Tehát ne várja meg senki azt a, bocsánat, így mondom, mindenkinek kényszerű vallástételt, amikor ő újra nyilvánvalóvá teszi, hogy ő az Úr mindenek felett. Mi most tudjuk ezt róla. Mi most hisszük már, hogy ő neki adatott minden hatalom. Máté 28, minden keresztszeléskor elmondjuk. Tehát a mi kiváltságunk, hogy mi dönthetünk most mellette, és ezért a mindenkori mában, a jelenben átéljük jelenlétét, áldó erőit, Filippi levél kifejezése, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Ez nem csak azt jelenti, testvéreim, hogy majd egyszer fel fogok támadni, hanem a földi életemben a feltámadott Jézus erőivel élhetek. Ezt is jelenti a Filippi levélnek ez a szava. És nyilván ebben a gyülekezetben nem kell túlhangsúlyoznom, de nem szabad nem beszélnem róla végül, hogy az imádságnak is csak azért van értelme, mert Jézus él. Mert van Jézus Krisztus ma, hogy a címünkre utaljak. Az imádság mi más, mint a vele való beszélgetés, a kapcsolat ápolása, ha szabad így mondanom, mások szép képével olyan, mint egy lélegzetvétel, hogy egészséges levegőt szívok be, és igen, ez a levél, hadd idézzem végül, az imádság sok-sok szavát, különböző szavak vannak a körögnyelben erre, felsorolja egy nagyszerű részben, egy himnikus részben, és ezzel fejezném be a negyedik rész, negyediktől hetedikig tartó verseiben. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt, az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Igen, van kérés magunk számára, és van közbenjáró kérés mások számára, kérek valamit. De soha se csak kérjek, minden imánkban legyen hálaadás. Még a kéréseinket is hálaadással tárjuk fel. Miattunk van erre szükség, testvéreim? Amit megköszönök, azt éltem át igazán. Tehát azt tudatosult bennem, hogy kaptam Istentől, hogyha hálát adok érte. Tehát a hála lelkületével való imádság, közbenjárás és kérés, és az ő válasza erre a kapcsolat ápolása az, hogy ő meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Végül hadd mondjam, testvéreim, hogy én is vallom, hogy üdv bizonyosságom van, nektek is legyen, testvéreim. De ez itt most nem egy arrogáns, beképzelt mondat volt, mivel hogy nem rám épül az üdv bizonyosságom. Értitek, testvéreim? Azért van üdv bizonyosságom, mert csak Jézustól várom. Ő benne pedig nem lehet csalatkozni. Legyen viszont üdv bizonyosságotok. A záró mondat, hallottátok, mi volt? Nem mi őrizzük meg. Nem arra hív fel, hogy ti őrizzétek meg gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Isten békessége, mely minden értelmet felad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Így legyen ma is, holnap is, a mindenkori jelenben. Az Úr Jézus jelen az életünkben. Nagyon köszönöm még egyszer a meghívást, kedves testvéreim.
Hát, hogyha annyira köszönted a meghívást, hívunk egy másik alkalomra is, jó? És hát mi köszönjük, hogy a meghívás az visszhangra talált, és el tudtál jönni, és el akartál jönni, ugye? Mert mind a kettő fontos. Mert hiába tudunk elmenni valahova, ha nem akarunk, és hiába akarunk, ha nem tudunk. Tehát köszönjük, hogy ez a kettő egybeesett most ebben az időszakban. Azért van ötletem még, hogy mikorra hívnánk téged. Ugye, hogy jó volt, testvérek, együtt lenni és Krisztusról hallani. Tematikusan, igék alapján, hát nyilván az igék alapján, a Biblia bizonyságtételéből én is nagyon sok igét felírtam, csak az idő rövidsége miatt aztán nem mertem elmondani a szolgálatban se. Már féltem, hogy a holnapi prédikációt elmondod, mert egy része, de már megvan írva, úgyhogy tudom bizonyítani, ha kell, hogy nem innen vettem. Eszembe jutott, és hadd mondjam el nektek, nem hízelgés, vagy nem dicséret, mert tudjátok, hogy én a hízelgéstől nem olyan messze áll, mint Makó Jeruzsálemtől, és a görög professzorom Lenkeiné Semsei Klára, akit nagyon szerettem, és aki nagyon szeretett engem, ezt örömmel mondhatom, hogy nagyon jó volt, hát azért, mert mind a ketten szerettük az Új Szövetséget, egészen bizonyos, hogy ez kötött bennünket össze, és egyszer valakiről azt mondta, aki előadást tartott a debreceni teológián, valakiről azt mondta, és ezt a mondatot szeretném megismételni, mert amikor Balla Péterre gondolok, vagy itt van köztünk, akkor mindig ezt érzem. Ez a mondat így hangzott: tudásánál már csak a szerénysége nagyobb. Hát ez valóban így van, Péter, és így látunk, és kívánjuk, hogy az Úr áldja meg életedet, szeretteidet, és a rád bízottakat, és a következő lelkész nemzedék, így felvértezve kívánjuk, hogy jöjjön ki a teológiáról, ezt valva és ezt hirdetve, amit te átadsz nekik. Testvérek, most zárásképpen éneklünk egy éneket, ami imádság is. Az énekünk a 434. dicséret legyen. Most új év kapcsán úgysem énekeltük ezt az éneket, de vezess Jézusunk, ez egy könyörgés is, és minden verse erről a Jézusról tesz bizonyságot, hogy vele, általa mehetünk életünk nehezei, örömei is, a menny felé is.
A mi Urunk áldását fogadjuk és ítérjünk hajlékainkba, vagy a missziói bizottság alkalmára. A mi Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete, és Szent Lelkének közössége legyen mindnyájan mi vélünk. Amen. Áldást, békességet, testvérek!